a jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! 2023. december 9-én rendezték meg 36. alkalommal az Európai Filmdíjak díjátadó gáláját. A szokásos rendezői, forgatókönyvi és színészi díjak mellett az Európai Filmakadémia tiszteletbeli díját Tar Béla vehette át. A legendás rendező beszédében elsősorban a fiatal filmeseknek üzent, és olyan tanácsokat adott, mint hogy legyenek önmaguk, találják meg a saját útjukat, nem a pénz számít, elvégre mobillal is lehet forgatni, az otthoni kompjúteren is vágni, a világhálón is eljutni a nézőkhöz. Valamint Fuck off the industry, azaz rádióbarát szabadfordításban, menjen a fenébe az ipar, beszédét pedig a legyetek szabadok felhívással zárta. És miközben itthon azt látjuk, hogy az a bizonyos ipar bizony pörög, elég csak az éppen mostanában bemutatásra kerülő 100 milliókból forgott Petőfi filmre gondolni, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy van egy nagyon is élő, éppen felnővő rendező generáció is, aminek két képviselője, Berényi Andor és Konkol Máté ül velem itt a stúdióban. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Sziasztok, sziasztok. Köszönjük.
Ti a 20-as éveitek végén, 30-as éveitek elején jártok, úgyhogy ha úgy veszem, kifejezetten nektek is üzent ezzel Tar Béla. Mit gondoltok erről a felhívásról és tanácsokról?
Köszönjük szépen, és nagyon lelkesítő, de a 20-as éveink végén járunk, és a 30-as elején, ahogy mondtad, és nem a 20-as éveink elején, és sajnos kenyeret is kell ennünk, autónk is van, kutyánk is van, lakbérünk is van. Tehát bármi lelkesítőek is ezek a szavak, azért kénytelen, kelletlen eszembe jutott például az, ami most történik a magyar filmgyártásban, hogy van egy fantasztikus felfutó íve a független filmeknek, és ennek mindannyian nagyon örülünk, és szuper látni azt, hogy a szabadság és a művészet így utat tör magának az elnyomásban, de közben elgondolkodtató, hogy amíg az egyetemeken majd később ezt egy prosperáló időszaknak fogják titulálni és tanítani fogják, hogy milyen izgalmas, társadalomkritikus filmek készültek ebbe az időszakba. Hogyha ez mondjuk még egy pár évig tart, akkor itt egzisztenciák fognak tönkre menni, mert pénz nélkül nem lehet élni.
Andor szavaira Máté nagyon bólogat, és mindjárt kíváncsi is vagyok a véleményedre, csak 100 milliókat mondtam, de hadd pontosítsam már magamat, milliárdokról van itt szó, hogyha már itt a közértben vásárlás is megemlítődött. Máté?
Igen, teljesen egyetértek azzal, amit Andor mondott. Ráadásul az is van, hogy ezek az ilyen megszólalások, amiket hallhattunk a nem kormánypárti értelmiségtől az elmúlt 10-15 évben, hogy ez a pénzt nem adja, de az inspirációt igen. Most lehet, hogy szó szerint idéztem véletlenül a Carpenter Bélát, hogy ez azért nem egy túl tudatos dolog abból a szempontból, hogy kinek milyen kulturális tőkéje, vagy milyen privilégiumai vannak. Én például nem tehetem meg azt, hogy 50 milliót összegyűjtsek egy adománygyűjtésen, én 1 milliót tudtam eddig összegyűjteni adománygyűjtésen, szóval, hogy így azért vannak ennek lépcsőfokai, és abban teljesen igaz van Tar Bélának, hogy már mindegy, hogy iPhone-nal forgatsz, vagy egy boltban kapható kamerával, de hogy ezt hogyan fogod tudni terjeszteni, ahhoz azért kell az, hogy a nevedet ismerjék, kell az, hogy neked legyenek producereid, forgalmazóid, és hogy a nemzetközi piac érdeklődje, mert nyilván az fog fesztiváldíjat kapni, akinek a filmje érthető külföldön is, és hogyha most én egy lokális kis szociodrámát csinálok, az nem biztos, hogy úgy fordítható le egy berlini vagy káni fesztivál nyelvére.
Ja, nem, mint hogyha védelmembe kéne vennem Tar Bélát, mert szerintem nem szorul rá, de azt gondolom, hogy ő itt az igazán fiatalokra gondolhatott talán, akik mondjuk attól tartanak, hogy hogyan kezdjek bele ebbe az egészbe, hogyha nincsen stábom, nem tudok hozzájutni egy nagy kamerához, és a többi. És tényleg ilyen szempontból a lehetőségek sokkal demokratikusabbak, mint valaha voltak.
Nekem rögtön fölmerül ez a kérdés, de aztán a Bencét is hagyjuk szóhoz jutni egy ponton.
Nagyon szóljatok a vége.
Igen, 45 perc múlva a következő kérdés. Csak hogy ez a demokratikusság, ez annyira izgalmas, hogy itt tényleg részben van az, hogy bárki föltöltheti YouTube-ra meg TikTok-ra, de hogy mi lesz abból fölkapva, tehát hogy mennyire kell az aktuális mainstream trendeket követni.
Hát ez az algoritmusnak
igen. És onnantól, hogy te független vagy, meg demokrata-e, hogyha az ilyen tőkés igényeket szolgálod ki mindennel, amit fölraksz a netre. És ez engem tökre aggaszt, hogy bármit rakok föl YouTube-ra, azt az ismerőseim fogják először megnézni.
Ezzel már nagyon sok témát említett, hogy igen, érintettünk ezekkel a dolgokkal, tényleg közönségigény kiszolgálásától kezdve, produceri és egyéb mecénás dolgokkal fűszerezve, de pont mivel Andor, te említetted, hogy az igazán fiataloknak szólhatott talán Tarbéla, azért nektek sem volt még annyira régen, amikor igazán fiatalként ebbe így belecsöppentetek és eldöntöttétek, hogy ezzel szeretnétek foglalkozni, és maga a pályakezdés az eleve egy ilyen nehezített terep, meg az senkinek sem megy annyira egyszerűen. Hát még hogyha az ember tényleg művészeti pályán képzeli a jövőjét, most akkor megint még ráteszek egy súlyt, talán a filmművészetre ez hatványozottan igaz. Pénzügyi kérdéseket félretéve, ha félre lehet tenni egyáltalán, annak idején belegondoltatok, hogy ez ennyire nehéz lesz?
Nekem mondták, igen, hogy ebből nem lehet
nem
majd megélni.
Nem tudtak lebeszélni.
Nem, tényleg nem tudtak lebeszélni. Én néha azt gondolom magamról, hogy egy ilyen udvari bolond vagyok, akit így hagynak szórakozni, de hogy igazából senki se érte, hogy miért csinálja, csak hogy csinálja, játszon a mátéka, és eddig bevált, szóval, hogy eddig mindig a nulla fölött voltam egy kicsit így energiában, vagy sokkal, de hogy még lelőni nem sikerült az energiámat. És hát ez odáig vezetett szerintem mindkettőnknél, hogy most akkor is dolgozunk az első nagyjátékfilmünkön, hogyha így semmilyen pályázaton erre eddig nem nyertünk pénzt, vagy hát ezt Andor kifejti, hogy hogyan lehet nyerni, aztán nem nyerni egyszerre.
Én csak a pályakezdőre akartam mondani, hogy én azért bízom benne, hogy az igazi pályán még nem kezdődött el, és majd lesz egy pont, ahonnantól minden más lesz. Én tudtam, hogy ez nehéz lesz. Olyan családból jövök, ahol művész világból jön az anyai rész, és édesanyám próbált minket minden erővel eltántorítani ebből az irány, vagy ettől az iránytól, és végül az lett, hogy én filmezéssel foglalkozom, a hugom pedig színésznő, szóval valamit nagyon elronthatott, de a fő ok, ami miatt ő izgult, szerintem az egzisztenciális mellett azért ez egy ilyen lelkipszichológiai dolog, hogy siker, elismerés, kétel, marcangolás dolgokkal talán többet találkozik az ember, hogyha ezeknek a szakmáknak az irányába megy el. Szóval én tudtam, mire vállalkozok, vagyis hát amikor kitaláltam, akkor nem, tehát harmadikban, általános iskolában még ezt nem tudtam, de utána folyamatosan próbáltak eltántorítani, úgyhogy tisztában voltam vele, hogy ez mi lesz.
És akkor még nem is volt szó, hogy mi az a kis lokális környezet az országunk, amiben ezt majd megpróbáljátok kivirágoztatni. Léteznek azért támogatási rendszerek, vagy léteztek, ugye ez is most egy ilyen nagy kérdés. Ott van egy nagy nevű és jó hírű inkubátorprogram, ami azért fordulok feléd, Andor, mert neked ezzel azért van egy egészen jó, de inkább tanulságos történeted. Ugye az inkubátor program az kifejezetten első filmeseknek, és ha jól tudom, első filmeseknek, igen, de mindenképpen pályakezdőknek nyújtott lehetőséget, hogy a filmötletüket pitcheljék, és akkor erre akár támogatást is szerezzenek, és te ezzel megpróbálkoztál az inkubátor program 7. felvonásában, az 2021 év vége, ugye?
Most megfogtál az évekkel. Megfogtál, hát tavaly februárban történt volt a történetnek a vége, és előtte év májusában akkor volt a pitch fórum, és beadni az egészet még az azelőtti év szeptemberében, tehát jól mondtad, 21 őszén kezdődött ez a
végzetes történet.
Egyébként tehát a programról még néhány szót, hogy kifejezetten első filmeseknek van. A lényeg az, hogy talán most már régebben is így volt, de most már egyértelműen egyedüliként egy olyan Grénum dönt a pénzek elosztásáról, akik nem a döntőbizottságnak, tehát nem a Nemzeti Filmintézetnek a tagjai, hanem egy külsős szakmai, először előzsűri, utána van egy zsűri a pitch fórumon, van egy meghívott szakmai közönség a pitch fórumon, és ez egy hosszú folyamat, mivel most tényleg nem szeretnék senkit utatni, aminek a végén kiválasztanak először 10, majd abból 5 filmet, akik elkészíthetik az első nagy játékfilmüket, vagy legalábbis elkészíthették.
Vagy doksit.
Tehát az első filmüket elkészíthetik, és ez eddig 22 májusáig mindig megtörtént, hogy az 5 kiválasztott filmterv az elkészült. Azt hiszem, hogy most lassan fejeződnek be akár olyan megcsúszott animációs projektek is, amik a sok évvel ezelőtt indultak el, de hogy talán egy kivételével minden film elkészült, ott is bedölt valami cég, vagy nem tudom, mi történt. De hogy megkapták a támogatást, a gyártási támogatást, mert kiválasztották őket a független szakmai zsűri és a szakmai közönség.
Ráadásul a zsűrit váltakozott, nem úgy, mint a döntőbizottságban, ahol egy hosszígtartó kinevezést kap valaki, hanem itt föl vannak kérve arra az egy évre, és aztán következő évben más. Vagy legalábbis így volt, bocsánat, múlt időben.
Volt, mert hogy?
Hát amúgy szerintem még lehet, hogy váltakozik a zsűri, de a zsűri szerepét azt... Tehát mi utólag tudtuk meg ezt, nagyjából 8 hónappal később. Amikor megnyertük a Pitch Fórumot, pontosabban a közönségdíjat a Pitch Fórumon, így helyet kaptunk abba az ötbe, aki elkészítette az első nagyjátékfilmét, az volt nekem életem egyik legboldogabb napja. Az írótársammal bömbölve ugráltunk a színpadon. Egy nagyon felemelő pillanat, keserédes most visszagondolni rá. És 8 hónapig ebben a szellemben ezzel a lendülettel dolgoztunk tovább, hogy a végső forgatókönyv elkészülte, után leforgathassuk a filmet, amikor kaptunk egy végzést, vagy nem is tudom, hogy pontosan mit, kaptunk egy levelet a filmintézettől.
Mindig hogy, így kezdődik, kaptunk egy levelet.
Hogy
nem jött egy autó hajrába.
Igen, hogy nem adhatjuk be a forgatókönyvet még a gyártási pályázatra se, ami ugye azt jelentette, hogy nem kaphatunk pénzt semmiféleképpen, és az új pályázat egy olyan pontjára hivatkozott, ami az addigi években nem létezett, és egyébként pár órával azelőtt vált nyilvánossá, hogy mi készhez kaptuk ezeket a leveleket. Tehát valójában, amikor egy hónappal azelőtt meghozták a döntőbizottsági döntést, hogy mi nem pályázhatunk a gyártási pályázaton, akkor ez a pályázat még nem is volt nyilvános. Tehát egy olyan pontra hivatkozva hozták meg ezt a döntést, amit mi nem is tudtunk, hogy létezik, hogy ők ezt ilyen formában megtehetik.
És hát ugye lett ugye egy ilyen hivatalos indoklás, ami miatt... ezt el lehetett kaszálni, ezt az ötletet, azt azért még hozzá kell tenni, vagy legalábbis én hozzáteszem, hogy ez a te nagyjátékfilm ötleted, ez egy szerencsétlenül járó Strómanról szól, és akkor innentől kezdve el lehet gondolkodni azon, hogy a véletlenek furcsa sorozata, hogy állhatott össze egy ilyen döntéssé. És akkor ezen kívül még gondolom van mindenféle támogatási és pályázati rendszer, igen, ahol szintén meg kell hozni kompromisszumokat. Feltételezem, hát talán még ilyen-olyan pályázatokat biztos, hogy írnak ki.
Tehát a nemzeti gyűjtőzetek vannak. Európa minden országában, igen, de persze. Magyarországon...
Állami pályázatokra gondolsz? Magyar,
igen,
állami pályázatokra.
A Nemzeti Filmintézetnek nincsenek.
Hát van olyan, beadhatod arra is a forgatókönyvtervedet, ami nem az első filmeseknek szól.
Igen, igen, igen.
Ott
igen,
fogsz versenyezni a nacionalista nagy történelmi filmek forgatókönyvével, sok sikert hozni.
Igen, meg tehát, hogy egy ablak van. A döntőbizottsághoz tudsz menni, és kész. És most ugye az történt meg, hogy az egyetlen ablakot, ahol nem közvetlenül ugyanaz a 6 ember döntött, arra is azt mondták, hogy végül oké, hogy dönt valamit a zsűri, de ez felülbírálja ugyanaz a 6 ember, mint minden más. Tehát, hogy valójában, hogyha te valahol kapsz egy nemet az állami pályázati rendszerben, az azt jelenti, hogy ez nem is kész. Tehát nincsen olyan lehetőséget, hogy átmész egy másik, mit tudom, a szocializmusban voltak ugye stúdiók, hogyha nem tetszett az egyiknek, akkor átmentél a másik stúdióhoz, és ott lehet, hogy el tudták készíteni, vagy elkészítetted a filmedet. Itt nincsen, itt egy ablak van, amiben, ahogy Máté mondta, hát szökő évente...
Most szökő évben vigyázz, mit mondasz.
Szökő évente szoktak cserélődni a döntőbizottsági tagok.
Így legyen.
Máté, ahogy én láttam, te nem is nagyon próbálkoztál ezekkel az utakkal.
De, igen, de próbálkoztál? Persze, szerintem legalább négyszer pályáztam az inkubátor programon. Ebből három az ugyanaz a terv volt, mindig egy kicsit fejlesztett, egy évvel későbbi fejlesztett verzióban. Ezzel se jutottunk be a top 10-be, meg azzal a filmtervünkkel se, amit videóorsajával írtunk, az volt a kiderült, hogy nagyon beleillett volna most egy ilyen független filmes hullámba, vagy hát ilyen első filmes hullámba, mert ilyen iskolában játszódó politikai dráma.
És olcsó.
Nem, mert azon gondolkodtunk, hogy ezt meg lehet-e függetlenül csinálni, és amikor kiszámoltam, hogy 70 beszélő szereplő plusz a statiszták, és oké, hogy egy iskolán belül játszódik, de hát akkor is nagyon sok 70 beszélő szereplő, és ha én 3 hét alatt leforgatom, az még mindig rengeteg embernek az étkeztetése és utazása és minden. Szóval próbálkoztam igen pályázatokon, de most a legutóbbi filmünkkel mellett döntöttünk, hogy az Északi Támpont Közhasznú Egyesülettel indítunk egy adjuk össze felületen egy adománygyűjtést, és így tudtuk leforgatni a filmet, amit tavaly nyáron forgattunk, az a cím, hogy Könyv a mi fegyverünk, a Könyv a mi fegyverünk. Ez egy idézet a Petőfi 73 című filmből, amit nagyon szeretek, és nagyon hasonló szerintem tartalmilag is bizonyos szempontból, nem azért, mert a márciusi forradalomról szól, ezt hozzá kell tenni.
Pedig is, sorogtak volna a milliárdok.
Igen.
Most kéne kihozni, és akkor versenyezhetnám most vagy soha.
Egyébként, ha zárójelet lehet tenni, az, hogy a Kálmán nap című Hajdú Szabolcs film a Kálmánéknak a Petőfi filmjével egy napon jelenik meg, az szerintem egy ilyen olyan easter egg, amiről nagyon kevesen tudnak, és remélem, hogy ebben...
Új Barbenheimer? Hazai
igen,
Barbenheimer?
Igen, láttam már
és
erről.
És lehet, hogy lesznek, akik amúgy
double feature.
Rákai Kálmánnak a filmjére akartak jegyet váltani, de véletlenül a Kálmán napra
nem. Biztos, hogy lesz kettő.
Kálmán. Igen, erősen.
Szóval igen ezt akartam befejezni még, hogy igen, adománygyűjtéssel csináltunk filmet, és ez még jelenleg nincs befejezve, ez az adománygyűjtés, és közben arra is rájöttünk, hogy ez egy olyan film, ami inkább 70 perces, tehát inkább nagyjátékfilmnek mondjuk ma már, még nincs befejezve a vágás, mert 45 percre lerövidítve már nem lenne értelme valószínűleg.
És pont erre a közösségi adományozásra akartam rákérdezni, hogy itt volt félelmet, tehát ez mégiscsak azért egy ilyen vakugrás, hogy elkészült itt van, és akkor azon múlik, hogy ilyen közösségi producer üzem, vagy mecenatúra.
Igen, mert ugye ez általában azokhoz jut el, akik amúgy is a kapcsolati hálódon keresztül értesülnek arról, amit csinálsz. Tehát, hogyha én Facebookon kampányolok a filmemmel, akkor tök mindegy, hogy ez most közösségi adománygyűjtés vagy sem, vagy az, hogy légy, gyertek el a névnapomra, és adjatok egy kisebb pénzt a borítékba. Ez igazából nagyjából ugyanazt az eredményt hozza. Itt az fontos volt, hogy van egy egyesület, ami ezt így hitelesíti, tehát hogy meg az Adjuk Össze platform, ami szintén hitelesíti, de hogy valójában nem volt ennek olyan nagy sajtóvisszhangja, vagy nem voltak olyan celebek mondjuk, akik így beálltak volna mellé, hogy ők így kampányolnak vele, meg hogy maratont lefutnak, hogyha a film elkészülhet. Szóval igen, így valójában az ilyen ismerősök ismerősei volt a külső kör, amit tudott erről.
Egy szó mint száz, meg hát az események különböző sorozata miatt azt lehet mondani, hogy akkor így a független filmes életutat járjátok, és független filmesként léteztek, ami hogyha teszünk egy ilyen külön választást, amit szerintem érdemes is tenni a filmipar és a filmművészet mint kifejezés között, akkor a független filmes létezés az talán jobban szolgálja a filmművészet. Alapjait vitatkozzatok.
Bocsánat, én először azt mondom, hogy nem gondolok magamra, mint független filmesre, semmiféleképpen, és nem is mondhatnám ezt, mert most írtam egy pályázatot egy kereskedelmi televíziónak, rendező asszisztensként dolgozom nagy külföldi szervizprodukcióknak, hogy meg tudjak élni, reklámokat rendezek, mindenféle cégeknek videóklippeket csinálok, tehát hogy ez, hogy mondjam, ha mitől vagyok független a piactól, nem vagyok független, hiszen meg kell élnem. Ha úgy értetted a függetlent, hogy az állami finanszírozástól független, az se igaz, mert én bármikor pályáznék egyébként állami pénzért. Most csak azért nem fog pályázni, mert nincs értelme beleraknom azt az időt és energiát, mert feltételezem, hogy létezik egy fekete lista, amin rajta vagyok. Hogyha bármikor valaki azt mondaná, hogy nem vagyok rajta, vagy én döntenék úgy, hogy jaj, nem vagyok rajta, miért ne pályáznék állami pénzért az adóforintokért, szóval, hogy nem teljesen tudom, hogy vagy magamra rakni ezt a független filmes nem bélyeget, de hogy
jelzőt. Igen, én ezt tudok kapcsolódni, mert nekem is szokták mondani, hogy úgy tisztelem Máté, hogy te tolod ezt a független filmezést, de nem ez volt a cél, tehát ez az eredmény. Aha. Tehát a cél az volt, hogy én is beadtam pályázatokra, én is azt érzékeltem, hogy oké, nem nagyon sok pályázaton nagyon sok filmterv, hanem egy pályázaton két különböző filmterv, plusz amikor bekerültünk egy A-kategóriás filmfesztiválra a saját finanszírozású rövid filmünkkel, akkor is beadtunk egy pályázatot, hogy mi szeretnénk kiutazni, szeretnénk ott lenni, reprezentálni az országot. Nem volt más magyar fikciós, élőszereplős film ezen a fesztiválon, rövid film. Tehát minket így küldhettek volna, hogy akkor ti legyetek a rövid filmesek, de miután visszajöttünk a fesztiválról, megkaptuk a döntést, hogy nem mehetünk. Sajnos addigra már kijutottunk annak köszönhetően.
Még rosszabb lett volna, hogyha azt kapjátok, hogy mehettek.
Mert akkor utólag kifizették volna, mert hogy mi kimentünk, csak ehhez kellett az, hogy egy addig korábban teljesen ismeretlen ember azt mondja, hogy ő egy összegben nekünk kifizeti hármunknak, Papp Tamás operatőrnek, Szőke Abigail színésznek, meg nekem, hogy kimenjünk a filmünkkel képviselni azt életünkben. Először egy A-kategóriás fesztivál.
Ez a Tallinni PÖFF, Tallinni vagy PÖFF. P-Ö-F-F.
Igen.
Hogy hangzik szebben ez a filmfesztivál, ahova a kimintveti ágyát.
PÖFF az jól hangzik.
Jó, igen. És én is nagyon várom, hogy legyen egy olyan grémium, aminek azt érezzem, hogy van értelme beadnom újabb pályázatot, és fogok most is ennek a mostaninak szerintem beadni, mert van doksis tervem, van fikciós tervem, csak nincsen egy illúzióm afelől, hogy én nem tudom, hogy van-e lista, engem tökre nem érdekel igazából, hogy van-e fekete lista, majd 90 év múlva, amikor már véget ér a titkosítás, esetleg akkor kiderül, de hogy így...
Nem gondolom, hogy ez egy hivatalos lista lenne.
Nem, valószínűleg nem, de hogy ha valaki ráguglizik arra, hogy én milyen szakmai publikációkat írok, amiben a filmintézetnek a működéséről van szó, akkor így azt érzik, hogy lehet, hogy nem velem akarnak leülni, beszélgetni. Ami nagyon furcsa, mert hát inkább meg kéne hívni embereket, akik kritikusak, hogy hogyan. Na mindegy, nincs illúzióm arról, hogy a kritikát hogyan építi be ez a mostani kultúra támogatási rendszer.
És akkor annak azzal együtt is vállalnátok ezeket a pályázatokon való győzelmet most ebben a fiktív univerzumban, ahol ez egy valós forgatókönyv.
Mármint, hogy 15-20 év múlva?
Igen,
amikor
így.
Reális
abban lesz. A párhuzamos időségben, hogy ott feltételezem, kevesebb szabadságotok lenne több kompromisszummal?
Hát szerintem nem. Természetesen
nem.
Természetesen nem, de hogy én nem gondolom azt, hogy akik végül bekerülnek a fejlesztési, gyártási folyamatokba, azokat közvetlenül cenzúrázná bárki.
Szerintem sem.
Én szerintem...
Nincs ilyen fajta megalkuvás, hogy na akkor bemegyek a izébe,
ha
tanácsba,
valami van, akkor az egy belső cenzúra azoknak az embereknek, akik ezt úgy igazán akarják, lehet, hogy odafigyelnek, hogy mit nem írok bele, mit írok bele, de
halott... Hát ez egyébként a pitcheken is látszik, hogy akik rendszerkritikus filmet pitchel, az kicsit úgy mondja, hogy azért szebbnek hangozzon.
De nem gondolom ám komolyan.
Nem így, hanem csak, hogy nem mondok veled, bocsánat.
Nem, csak annyi, hogy mi forgatókönyvünkben is voltak dolgok, amiktől így féltünk, hogy úristen, ezt most beadhatjuk-e, vagy nem, és megmutattuk a producereinknek, ők más producereknek, akik sokkal régebb óta filmeznek, mint mi, és kinevettek minket, hogy tehát ebben nincsen semmi. Miért gondol? Hát ez most az, hogy ott van valaki, akit nem tudom, pont Lórántnak hívnak, és pont feszül rajta az ing, az most ez miért lenne probléma. És bennünk meg sokkal inkább megvolt már, hogy kialakult egy ilyen belső cenzúra, egy olyan késztetés, hogy próbáljuk meg... ezeket a konfrontációkat elkerülni.
Elég fiatalok voltunk, amikor 2011-ben az Andy Vajnaféle film alap fölállt, és azért szerintem ezeket így szocializáció során így megtanultuk, hogy óvatosan kell fogalmazni, ha nyilvánosan vagy...
Igen, de amit kérdeztél, hogy szerintem ez mind a kettőnk rég az, hogyha bármilyen szinten bele akarnának szólni abba, hogy mit csináljunk, akkor onnantól nincs értelme, és akkor nem csinálnánk. Most hallottam olyat, hogy valakinek elkészült filmjénél a az első vágatnál volt nagy kiakadás a döntőbizottság részéről, meg az intézetben, de azért általában ezek a filmek már úgy, ahogy megjelennek. Nem fogják őket agyon forgalmazni, nem fogják őket nagyon tolni a mozikban, de nem teszik őket dobozba. Tehát nem ilyen szinten...
De bocsánat, hogyha így veszük, akkor már ez is egyfajta kompromisszum,
igen,
amit meg kell hozni.
Igen, ha nem támogatják azt, hogy eljusson a nézőihez, akkor
és
ki támogatja.
Nem te, vagy mögötte nem tudott-e személyesen tolni a szekerét, hanem ők azt mondják, hogy oké, elkészíthetted, leadjuk.
Ülj le, ügyes voltál.
Igen, egyszer. Köszönjük.
Kirakjuk a hűtőszekrényre.
Még egy, és akkor ezzel be is zárnám ezt a témát, hogyha megengeditek, de még egy kérdés, ilyen gondolatkísérletként eszembe jutott. Lehet, hogy nem tudom, bántó vagy ilyet, nem illik kérdezni, mert az összes eddig elkészült filmetek az, mintha a saját gyereketek lenne. Én még sosem forgattam filmet, úgyhogy csak elképzelni tudom. Bármelyik alkotásotokra, rövid filmetekre, hogyha visszatekintetek, akkor van olyan érzésetek, hogy na, fenébe ezt több pénzből azért máshogy meg tudtam volna csinálni? Vagy
mindegyiknél, csak ilyen érzéseim vannak. Tehát nagyon soknál voltam, aminél konkrétan csak én voltam a producer, ott így nagyon pontosan tudtam, hogy mire mennyi van, és akkor így nem volt meglepetés, de volt olyan vizsgafilmem, amikor eltűnt a gyártásvezető, és lehet, hogyha van rá pénz, akkor így ki tudom fizetni a gyártásvezetőt, és akkor nem tűnik el. Uh-huh. Nyilván úgy is el tudnak tűnni emberek, hogy kapnak fizetést, olyat is láttam sajnos, de hogy... igen, persze, majd a pénz az nagyon sokat számít, hogy ilyen...
Andor, nagyon
elgondolkoztam, hogy azt egy pillanatra majdnem azt mondtam, hogy aki azt mondja, hogy ilyen nem történt vele, az hazudik. De aztán inkább átfogalmaztam magamban, hogy valójában borzasztóan irigylem azt, aki ki tudja mondani, hogy ezt nem tudtam volna szívemhez közelebbiként, vagy úgymond magasabb minőséggel elkészíteni.
Mert szívemhez közelebbi nekem is, de minőségében meg magasabb
lenne. Igen, de hogy igen, szóval, hogyha valaki egy olyan víziót álmod meg, amiben már alapvetően benne van a költségeknek az alacsony limite, akkor is akár belegondolhat, hogy na jó, de hogyha ez nem lett volna, akkor lehet, hogy a vízióm már egy kicsit nagyobb. De biztos létezik olyan, amikor valaki tökéletesen megtalálja azt, hogy addig nyújtózik, ameddig a takarója ér, és abban boldog és melege van, de velem még nem történt meg szintén.
Egyébként szerintem, amit szerettem volna mondjuk a két legutóbb megjelent rövid filmmel, a Kimintveti ágyáttal és a Budapest zárt várossal, az így művészileg tartalmilag abszolút benne van, szóval nem ebből a szempontból lenne jobb, hanem tényleg abból, hogy lehet, hogy több időnk van, rá nem kell kapkodni, és én mindig, amikor újra nézem a filmet, akkor arra emlékszem, hogy mennyire kapkodtunk. Tudom, hogy ezt kétszer vettük föl, az egyiknél volt egy technikai hiba, tehát a másik került be a film, konkrétan vannak ilyen jelenetek filmjeimben, és jó, de hogy még egy kicsit lehetett volna jobb, hanem az van, hogy 15 helyszín van 3 napba besűrítve.
És szerintem, hogyha elkészülne ez a tökéletes filmünk, amivel művészileg elégedettek vagyunk, akkor is visszatudnánk, vagy akkor is tudnánk erre válaszolni, úgyhogy igen, jobb lett volna több pénz, mert azt mondjuk, hogy és mi lett volna, hogyha a piaci áron, vagy akár a piaci ár felett lett volna kifizetve az a kollégám, aki szerintem kiválóan tehetséges, mert ez is egy másik szempont, hogy oké, elkészült, és imádtam, de hogy de jó lett volna, hogyha nem kellett volna szívességet, félszívességet kérni ezektől az emberektől, mert ez is szerintem egy folyamatos küzdelem, hogy annyira várja az ember, hogy visszaadjon a szívességekből, és nem feltétlenül úgy, hogy ő is elmegy másnak szívességet adni, bár szerintem van egy ilyen karmakör, hogy így mész körbe-körbe, de hogy úgy adjon vissza, hogy egyszer majd te hívd el úgy, hogy ú, de jó lesz ez a meló, csak ez soha nem fog megtörténni, mert amíg a Terminátor forgat itt, meg a Dűne, addig a Focus Puller barátod mindig úgy, még amikor reklámot fogsz csinálni, még amikor nagy játékfilmet fogsz csinálni, és lesz támogatód, akár állami pénzből, még akkor is úgy fog eljönni a Focus Puller barátod, hogy sokkal kevesebb pénzt fog keresni, mint hogyha elment volna a Dűnébe, tehát ez soha nem fogod tudni visszaadni.
Színészekkel is így van, tehát annyira szeretném, hogy színészek megéljenek abból, hogy velem dolgoznak. És ne az legyen, hogy próba előtt, próba után, előadás közben, nem tudom, szóval így mindig az legyen, hogy a Máténak még megyek beugrok két napot ingyen.
Nem hiszem, hogy így mondják.
Tényleg nem, de hogy azért valójában színészként se nagyon veti fel őket a pénz, és hogy szerintem tényleg fontos lenne. Meg ugye, amiről nem beszélünk, az el nem készült filmek. Oké, hogy vannak elkészült filmjeink, de hát hány olyan filmtervünk van, ami nem készült el. És én azt érzem, hogy minden filmben jut egy másik film, ami nem készült el, mert volt sok nagy játékfilmterv, volt sok rövid filmterv, és igen, hogyha van egy olyan támogatás, ami mondjuk megélhetést ad rendezőknek, és akkor évente két rövid filmet, vagy két évente egy nagy játékfilmet tudnak csinálni, ki az, aki két évente csinál egy nagy játékfilmet, kb. Senki Magyarországon. Talán nem jut eszembe az az úriember, aki a Csákvári Gézet fellökte a filmhéten.
Tősér Ádám.
Lehet, hogy neki statisztikában ez megvan, meg előtte meg volt az NFI előtt a Herendinek, de hogy senki, tehát Nemes Éles László Oscar-díjat nyert, és nem tud következő évben, meg következő évben, meg következő évben nagy játékfilmet forgatni. Ez őrület.
Berényi Andorral és Konkol Mátéval beszélgetek itt a Jövő hangjaiban. Ők mind a ketten filmrendezők, fiatal pályakezdő alkotók, és az elmúlt bő fél órában nagyjából körbejártuk, hogy mik a pályakezdés nehézségei, és hogy milyen támogatási rendszerek vannak, voltak, vagy lehetnének itt Magyarországon. És beszéltünk arról is, hogy ez a független filmes, mint kifejezés, ez nehéz, mert egyrészt függetlennek sem biztos, hogy mondanátok magatokat. Az viszont talán mégis kijelenthető, hogy a filmek, amiket eddig elkészítettetek, azok a szó szoros értelmében független filmek, vagy legalábbis kisebb-nagyobb túlzással. Arra kérdeznék most rá, hogy ez a fajta létezés, amikor független filmet kell csinálni, és ti magatok produceráljátok, és forgalmazzátok, és intéztek mindent, ez inkább megerősít, és akkor ebből tapasztalatot, erőt lehet szerezni, vagy pedig inkább kiéget, és bele lehet fáradni?
Mindkettő. Szerintem mindkettő. Én 3-6 havonta érzem azt, hogy úgy kiégtem, hogy most vagy lebetegszem, és akkor vagy tényleg van, hogy lebetegszem egy-két hétre, vagy ott hagyom a filmezést, ilyen még csak egyszer volt velem, és aztán két héttel később tele lettem ötletekkel, hogy na, következő meg az lesz, hogy. De nagyon sokat tanulunk, és szerintem pont emiatt, akik átmennek ezen a nem tudom tűzkeresztségen, hogy ők csinálnak 5 rövid filmet, meg egy nagy játékfilmet nagy pénz nélkül. A nagy pénz is egyébként, amiről én álmodom, és csak a 100 millió forintet, nem az 1 milliárdra kell gondolni a kosztümös kalandfilmekre, hanem tényleg az, hogy ki legyen mindenkinek fizetve a napi minimum 20-50-60 ezer forint, ami azért egy nagyon-nagyon piaci ár alatti fizetés. Szóval a mondat végére nem emlékszem, de valójában ezt akartam mondani, hogy addigra, mire eljutunk addig az összegig, hogy mi már kapjunk egy igazi állami támogatás mértéket, addigra eléggé tapasztaltak leszünk abban, hogy hogyan kell gyorsan valami nézhetőt csinálni.
Én egyébként ilyen szinten irigylem akár a Mátét, vagy akár bárkit, akiben van ehhez erő és bátorság, hogy ez tényleg a saját vállára vegye, és úgy csinálja. Bennem nincsen meg egy jó ideje, és azok a kis játékfilmek, amiket csináltam, az egyik még a Megboldogult film alap által volt támogatva, a rákövetkező az a Prágai Famu Egyetem által volt támogatva, és amin most dolgozok, ott is vannak producereim, és a producerek dolgoznak ezen az ügyön, ami ugye mindent meglassít, és mindent megbonyolít egyrészt, másrészt azért ad egy biztonságot, mert az, amikor az egész a te válladon van, és egyszerre gyártod és producerálod, az végtelenül leterhelő is tud lenni, és attól tartottam mindig, hogy valahol az alkotásnak a kárára is tud menni, de közben meg azért fantasztikus és becsülendő bátorság, mert ha dolgozni akarsz, ha folyamatosan alkotni akarsz, ha létre akarod hozni mindig, ami éppen benned van, akkor erre ez a legjobb módszer, és ebből születhetnek csodák, mert hogyha képes vagy ezt megtenni, akkor lehet, hogy kevesebb történet marad benned, mert nem fogod várni a producert, a pályázatot, a minden mást, hanem Tar Béla mondta, kimész a mobiltelefonoddal, és nekiállsz. Én szégyellem magamat, mert egyre kevésbé van erre erőm és affinitásom, és például édesanyám mindig szokta mondani, hogy de hát akkor menjél, forgass valamit, és inkább ülök, ezerszer átírom, még felhívok ezer embert, mert szeretném azzal a biztonsági hálóval magam mögött csinálni a projektet, hogy nem az autó múlik rajta, és millió, meg annyi szívességet előttem már életemben, hogy szóval, hogy ilyen szinten nekem ez a független filmezésnek ez a része, ez nem működik. Hogyha arra gondolunk, hogy akkor nem állami pénzből és megkeresni a más forrásokat, az működik, és arra nincs más lehetőség, azért működnie is kell, de ez a fajta független filmezés, ezt rég nem csináltam, és nem tudom, hogy tudnám.
És akkor Feridan, bocsánat, ne? Nem
csak hogy tényleg nem olyan könnyű, szóval nincs ezen mit irigyelni. Lehet, hogy ezt az udvari bolond mentalitást, amit mondtam, esetleg az, de hogy valójában nekem is csak egy film volt, aminek csak én voltam a producere, mindegyik másiknál van producer. Most például ez az egyesület, amivel dolgozom, korábban Osváth Gábor és Zahar Balázs, hogy mindig vannak. Annál az egy filmnél úgy éreztem, hogy én türelmetlen vagyok, és én most nem várok. Pont annyi pénzem van a bankszámlámon, hogy ezt elköltsem. Elköltöttem kereken 1 millió forint, 1 millió, azt hiszem, 7 forintot. Túlmentünk valahogy 7 forintot. Kellemetlen volt. De hogy tényleg, akkor nem volt két hónapig pénzem, és amíg bejöttek a szabadúszó melóim, amiket kifizettek, addig kölcsönkérésekből éltem 3 hónapig.
Hogy megnyugtassak, hogy én erre a két kis játékfilmre, amiknek volt támogatottsága, mindegyikre egyenként 1-1 millió forintot ugyanúgy még beleraktam a zsebembe.
De 7 forint híján spórolják 14-et.
És egyébként a korábbi kérdésedről az öncenzúráról eszembe jutott, hogy még az is van, ugye, hogy a filmintézet, meg előtt az Andy Vajna féle filmalap ebben a szempontból ugyanolyanok, hogy ők forgatókönyveket várnak, és fejlesztésre várnak forgatókönyveket. Ők nem akarják a kész forgatókönyvedre odaadni a gyártási támogatást, hanem ők végig akarnak kísérni ezen a folyamaton, ami bizonyos szempontból, meg bizonyos típusú filmeknél oké, de hogyha valaki doksit csinál, kísérleti filmet, vagy improvizációs filmet, amiknek a keresztmetszetében van kb. Amit én legutóbb csináltam, én nem is tudtam volna, ha akarom se beadni, mert nem volt dialóg megírva. Volt az első és utolsó jelenetnek dialóg megírva, most a könyv, ami fegyverünkről beszélek, és a többiben végig improvizálnak a szereplők, akik nem is színészek. És hogy azt bármelyik pénzből élő producer, vagy nagyobb filmeket támogató testület, ha meghallja, hogy nem színészek fognak improvizálni hosszú beállításokban, akkor így úgy penderít ki, hogy a lábam nem éri a földet, szóval be se adtam.
Hadd adjak egy csomó pénzt erre az ötletre. Aha, bármi lehet.
Na és egy csomó ember adott egy csomó pénzt erre.
Igen. Jancsónál megtörtént, még akkoriban lehetett ilyet csinálni.
Andor, még egy rövid kérdés feléd, mert te mondtad, hogy az iparban, a film iparban, a filmművészettől elválasztott iparban is bőven dolgozol, reklámfilmeknél, videoklippeknél, rendezőasszisztensként, akár tévéfilmeknél, sorozatoknál, és ugyanez a kérdésem. Erőt tud adni, inspirál, vagy érzel magadon itt is egy fáradtságot, és kiégés érzetet, hogyha ebben minél több időt, hogyha ebben több időt töltesz el, mint amennyi kényelmes lenne?
Szerintem erő tud adni, és inspirál minden, ami a mozgóképpel kapcsolatos. Hát, ha rendezhetek reklámot, az is inspirál. Ha valami corporate dolgot kell rendeznem, az is inspirál. Mindig megpróbálunk kitalálni valami olyat, amivel saját magunkat is teszteljük, és valami új dolgot csinálunk. Ha asszisztensként dolgozom, akkor is mindenből próbálok tanulni, meg igazából az asszisztenskedés az, hogy én azt úgy részben már próbálnám külön választani, de közben persze van köze a kettőnek, de hogy én asszisztenskedni is szeretek, szóval, hogy nem feltétlenül azért vagyok rendező asszisztens, hogy megéljek, mert nincs még annyi rendező munkám, hanem én amúgy szeretek rendező asszisztensként dolgozni, és szerintem életem végéig fogom is ezt csinálni, valószínűleg egyre ritkábban, hogyha többet tudok majd rendezni, de én szeretem ezt csinálni, és jól érzem magam benne, úgyhogy nem, egyáltalán nem érzek kiégést. Szerintem akkor érzünk kiégést, hogyha hogyha nem dolgozhatunk, tehát hogyha sokat nézzük az íróasztalon, akár már készen fekvő lapokat, akkor érzünk kiégést. Amúgy szerintem a kiégést Máté se érezte akkor se, amikor a saját bőrét vitte a vásárra. Bármikor, amikor az ember dolgozik, akkor benne van, imádja, az a legjobb dolog, amit csinálhat életében, és közben azt is gondolja, hogy a legjobb dolgot hozza létre, ami aztán általában kiderül, hogy nem így volt, de hogy nem ezt csinálni, szerintem fantasztikus filmeket csinálni.
Igen?
Ez, bocsánat, megint egy korábbi kérdésed jutott eszembe, hogy a független filmek vajon inkább filmművészetek-e, mint filmipar? És ezzel szerintem érdemes vitatkozni, mert nagyon sok olyan független film van, amit csinál egy ilyen tökös krimit, vagy egy ilyen zsarús akció cuccot, és itt most nem is csak az ilyen közismert, vagy közkedvelt független filmekre gondolok, hanem ezekre a jobb ilyen amatőr filmnek nevezhető dolgokra is, amiből csomó van, egy társaság csinál valami zsarusat, és hogy azokból is tényleg nagyon sok készül. Én amikor írtam erről a tanulmányt, akkor így megnéztem, hogy olyan sok, hogy azt már nem is tudtam így felsorolni. A független filmeket, igen, ott még az volt, hogy a 90 film alapos állami filmre jutott kb. Nem tudom, 50 független film, de hogy amennyi amatőr film még ezeken kívül van, és tényleg nem mindegyik művész, nem, tehát a hagyományosan, tehát hogyha hagyományosan meg akarjuk különböztetni a művészetet meg az ipart, amit nem biztos, hogy érdemes, de akkor is ez a zsáner film, ez tök mindegy, hogy hol van, de virágzik. Ugyanúgy vannak államilag támogatott tök jó művészfilmek is.
Meg hát azért a zsánerfilm is művészet.
Igen.
Szóval,
igen,
hogy így körbeér a dolog.
Igen, csak nekem az mindig a dilemmám, hogy ha valaki azért csinál filmet, mert mondjuk ilyen megrendelésre van, vagy hogy egy ilyen piaci érdekvezérli, akkor nekem már az nem tudom, hogy művészete.
Ja, hogy most akkor neveznél-e alkalmazott művészetnek egy baba testápoló reklámot.
A Barbie-ra gondolsz? Vagy baba játékra?
Nem, maga a baba
testvizia.
Ja, hogy maga az volt a reklámja, értem. Jó.
Szóval még légy szíves, minél több.
Hogy ez az alkalmazott művészetnek nevezhető szerintem, de hogy az is művészet, nem?
Valószínűleg persze, de hogy hát hadd kérdezzek én, ki válaszolja, tök nem a zavarba, ezzel nem tudok elválaszolni.
Kérdezz, szó, akartál valamit kérdezni a saját
műsorban.
Sokkal kevesebbet, mint hogy maga biztosan tudjak erre a kérdésre válaszolni, de itt most nagyon szépen körbejártunk már szerzői filmeket, amikre én azt gondolom, hogy én úgy látom, aztán ezzel is javítsatok ki, hogyha tévedek, külföldön bőven érnek el sikereket, sőt, talán nagyobbakat is, mint itthon. Beszélhetünk ugye most Szilágyi Zsófi, Velence, Reisz Gábor, szintén Velence, Horváth Lili, de akár titeket is hozhatlak, ugye megjártátok személy szerint is Máté Tallint a Kimintveti ágyáttal, illetve neked, Andor, a napokban, Lisszabonban a Színe Nován vetítették le a Vacsora című rövidfilmedet.
Ja, hát mi nem tudtunk kimenni, nem most semmi mecénás, dolgoztam aznap.
De a kérdésem ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy provokatív, igénylitek az itthoni sikereket és ugyanekkor a felhajtást is? Idézőjelbe téve, nem elég, hogy szerte Európában, vagy akár a világon ennek?
Tudod, ez úgy hangzik, hogy Magyarországon világhírű, tehát amikor lemegy valamelyik rövid film egy fesztiválon külföldön, és mi kiposztolgatjuk azokat a kis transzparens, ilyen babérkoszorús képeket, amiket így rárakunk filmjeink poszterére, attól valójában mi nem vagyunk külföldön népszerű és ismert, és nem tudom, befutott rendezés. És ez
amúgy borzasztóan veszélyes, mert az ember kirakja, mert amúgy tényleg büszke rá, meg tök jó, hogy vetítik valahol a világ egy másik részén, ne adj Isten, még egy díjat is kap, vagy ilyesmi, és utána ezt feltöltöd valamilyen közösségi oldalra, és utána beszélgetsz a barátaiddal, és beszélsz mondjuk nekik arról, hogy milyen alkotói válságban vagy, hogy egzisztenciálisan nehéz a helyzetet, hogy nem tudod, hogy hogyan
jutsz innen. Hát ott vagy a fesztiválon.
De hát most folyamatosan posztolgatod ezeket az üzéket, és akkor pillanatig úgy érzed magad, mint egy ilyen Instagram modell, aki ott így mosolyog a fotókon, és amúgy meg nem oké. Szóval ez egy kicsit becsapós ez a dolog, szerintem a hazai nemzetközi összevetéssel kapcsolatban, meg engem mindennél jobban az érdekel, hogy mi van itthon. Szóval, hogy
igen,
engem az érdekel, hogy mondjak valamit a magyar társadalomról, a magyar embereknek, arról a világról, amit én ismerek, Budafokról, ahol felnőttem, a barátaimról, akiket az óvodáskorom óta ismerek, és erről a világról is, hogy nekik tetszen, és hogy beszéljen itthonról a több ember. Tehát, hogy nem is tudnék elképzelni olyat, hogy külföldön éljek, és külföldi történeteket csináljak. Szerintem egy történet végtelenül helyspecifikus, és soha nem értettem azokat az embereket, akiknek van egy szerelmi sztoriuk, és utána átírják, és elviszik Franciaországba, és megpróbálnak belőle egy francia filmet csinálni, utána elviszik angol, a Londonban játszódik, és lesz belőle egy angol film. Tehát engem mindig azok a történetek izgattak, amik itthoniak, és baromira érdekel, hogy itthon mit szólnak hozzá, sokkal jobban, mint hogy bárhol máshol.
És Máté, feléd nézek, mert nálad meg nagyon gyakran kerülnek elő ilyen szociális témák, amik foglalkoztatnak, de talán Andor nálad is. Ez hülye kérdés, mennyire tudatos, de akkor inkább úgy kitágítva, hogy nem tudom, a budapesti iskola, mint olyan, ez egy ilyen létező előkép előtted?
Hát igen, de nem úgy tudatosan, hogy na, akkor most megnézem mindegyiket, és nézzük, hogy mit tanulok belőlük, hanem inkább, amikor elkezd érdekelni a realizmus, akkor megnézek egy-két filmet, de nem feltétlenül csak a magyarokat, hanem például a Dardennek a filmjeit, vagy Ken Loach filmjeit, és néha azon, hogy megcsinálom a filmet, tehát konkrétan ez volt a Kimintveti ágyát esetében, megcsináltam a filmet, és utána megnéztem valamit, és így rájöttem, hogy ó, hát én ezt kb. Ugyanezt csináltam, csak fogalmam se volt még addig arról a filmről. De még a kérdésre válaszolva az is van, hogy engem nem az érdekel tényleg, hogy itt sokan megnézzék, mert hogy ezen a szinten még illúzió, hogy sokan megnézzék, engem az érdekel, hogy minél többet itt és ott legyek, és halljam a véleményeket. Mert ha csak nem írják meg a kritikusok, az újságba, vagy a Letterboxd felhasználók a Letterboxdra, ez ilyen filmnaplózós oldal, akkor én így el vagyok határolva attól, hogy milyen hatása van, és nem magamnak csinálom ezeket tényleg, hanem a szélesen értelmezett közösségünknek, tehát minimum azoknak, akik szoktak filmet nézni, és ez már egy elég széles izé, és hát értik a magyar nyelvet, értik a magyar társadalmi viszonyokat, és ezért szeretek nagyon filmklubokra járni, ha bár közben az a dilemmám is van mindig, hogy amikor ott van a rendező, egy filmvetítés után, és ő elmondja, hogy ő mit gondol a filmről, akkor az rögtön így definiálja a közönség számára, szóval én mindig hálásabb vagyok, hogyha ők mondják, mint hogyha engem beszéltet ilyenkor az ottani moderátor, és ebből a szempontból tök jó, hogy a NANE és a Patent Egyesületek ezt a legutóbbi rövid filmünket viszik iskolákba, hogy ott legyen egy ilyen társadalmi nemi szerepekről szóló foglalkozás a film felhasználásával, tehát ilyen lebutítva úgy is mondhatom, hogy ilyen oktatási segédanyag lett, de hogy valójában mivel elkészült ezzel a társadalmi szemlélettel, ezért megkerestem aztán az egyesületeket, hogy ők akarnak ezzel foglalkozni. És egyébként még a mai napig várjuk az új osztályfőnökök, iskolapszichológusok, irodalomtanárok jelentkezését, hogy ki mint veti ágyát, az így eljusson egy ilyen 90 perces foglalkozás keretében olyanokhoz, akikről szól, fiatal felnőttekhez, meg különösen lányokhoz mondjuk.
És meg is nézed velük a filmet?
Nem, ja igen, ez a fontos, hogy nem megyek oda az iskolai vetítésekre, mert azt mondom, hogy itt a facilitátorok, ők tudják, hogy egy ilyen foglalkozás, ők ezeket a feladatokat, meg játékokat viszik, amik kapcsán ők ott tudnak egy ilyen osztálytermi körülmények között beszélgetni, és ott nem az a lényeg, hogy ilyen közönség találkozó legyen, és hogy írjon róla az iskola újság, és hogy elmenjen a főszereplő, meg én, meg nem tudom, hanem hogy működjön a film, és tudják használni egy párbeszéd konkrét elindítással. És itt nem ez az fontos film társadalmi párbeszéd típusú dolog van, aminek van jogos kritikája, hanem itt konkrétan kis közösség beszélget róla fél órán át, vagy egy órán át.
És a következő filmtervetek, mind a ketten éppen nagy játékfilmen dolgoztok, hogyha jól értettem. Andor, most egy pillanat.
Nem, én csak azért, mert hogy van ez a világ, amiben az a nagy játékfilm játszódott, aminek megtorpant a karriere, de valójában most ebből a világból már lett egy pilot, egy sorozathoz, és most ehhez a világhoz szegről végről kapcsolódik a legújabb kis játékfilmtervünk. Szóval a nagy játékfilm az eléggé parkolópályára lett téve, mert talán az tűnik a legkevésbé megvalósíthatónak a közeljövőben.
És a pilot már leforgott?
Nem, a pilotnak az írására kaptuk meg eddig a pénzt, ami megtörtént.
És ez a könnyű álom világ, arról beszélünk?
Igen. Ez a Stroman világ, amivel foglalkozunk most már 4 éve Kungő Zsiga írótársammal, és Ja, nem mindegy, nem akartam közbeszólni, tehát, hogy a nagyjáték filmjeinken dolgozunk.
Csak másod. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy éppen hol tartatok a folyamatban, igen, hát milyen nálunk, üzenet, hogyha ez...
Rövid filmnek indult igazából a könyv, ami fegyverünk, és ahogy mondtam, 70 perces lett a vége, szóval így véletlenül csináltunk nagyjáték filmet, és elkezdtünk már forgatni egy dokumentumfilmet is, ami arról szól, hogy a 70-es, 80-as években milyen női aktivisták voltak a demokratikus ellenzékben, akik próbáltak női témákat, vagy akár egyenesen kimondottan, megnevezetten feminizmust behozni Magyarországra, és velük már interjúztam, négyet forgattunk le most a múlt hétvégén pont.
Jaj, de jó.
Én inkább a kisjátékfilmről beszélnék, mert most ez nagyon friss, és majd a friss húson beszélek is róla remélhetőleg. Az egy 20 éves apukáról szól, aki lekapcsolják a villanyt a lakásukban, és ezért az fenyegeti őket, hogy akár kiemelhetik a gyermeket a gyermek jóléti szolgálattól, és ezért kénytelen aláírni Strómannak, és akkor ott meglátja, hogy mekkora pénzek forognak ebben a rothadt világban, aminek ő amúgy Bagóért adta el a nevét, és Albert Falván játszódik a sztori, az én gyermekkori barátaim, emlékeim inspirálták a nagy részét, illetve a kutatásaink ebben a témában, és egy nagyon ismert főszereplőt szeretnénk majd felkérni, amikor már azt érezzük, hogy baromi jó állapotban van a terv, akkor lehet, hogy egy fiatal rapper srác lesz a főszereplője.
Máté?
Csak számolgattam, hogy hány arénája van annak, akire én gondolok, de nem arra gondolsz? Vagy még egy mosoly keretében keverjük le ezt a kérdést?
Ja, majd...
Ne spoilerezzük le. A friss hús, hogyha esetleg valakinek újdonság lenne, az a legnagyobb és legnevesebb magyarországi rövid film szemle, úgyhogy ott hamarosan azt is láthatjuk, és Máté, te is voltál, aki mint veti ágyáttal.
Igen, ugye? Tavaly ott volt a premier.
Ja, hogy igen, ott pitchelni fogom ezt a tervet még, tehát, hogy jó lenne, hogyha addigra elkészülne, de ez még nem fog.
Ma este kimegyünk az utcára az iPhone-nal.
Kimegyünk az iPhone-nal, Bélának is szólunk.
És online majd szépen megkérdetitek. Egy nagyon rövid kérdés sem maradt még hátra, és megköszönöm, hogyha ti is röviden válaszoltok erre. Közösségileg a veletek egykorú rendezőkkel mennyire tartjátok úgy a viszonyt, hogy azt lehessen mondani, hogy itt most tényleg egy összetartó generáció nő fel, és biztos kezekben van a magyar szerzői film jövője?
Egy csöppet sem, szükség lenne egy szakszervezetre. Átadom a szót.
Egyetértek Mátéval, a csöppet semben azért már dolgozunk szerintem, igen, beszélünk egymással, igen, és együtt érzünk egymással.
Hát akkor ezekkel a szavakkal és a reményekkel az összetartó filmes generáció felé nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Berényi Andornak és Konkol Máténak, pályakezdő pályájuk elején járó filmrendezőknek. Köszi, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Én pedig köszönöm szépen a figyelmet a saját, illetve Gyürke Kata társszerkesztő és Csorba László technikus nevében. Penke Bence vagyok, találkozunk jövő héten. Viszont hallásra.
A Jövő hangjai című műsorunkat hallották.